Időnként marad az ágyam, úgy szeretlek, mint az elején.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Szabadidős programokkal teszik színesebbé az óraközi szüneteket a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Kiemelkedő jelentőségű volt a Herman Ottó Múzeumban a 2024-es esztendő. Válságköltségvetést fogadott el a Gyöngyösi Képviselőtestület. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Közösségi sportjátékokkal, rögtönzött könyvtárral, sakkal és társas játékokkal igyekeztek az óraközi szüneteket színesebbé tenni a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Az ötletet, melyet örömmel fogadott az igazgató, az iskola diák önkormányzata kezdeményezte. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Igazi közösségi térré változott ebben a tanévben a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola aulája. Pingpong, csocsó, sakk, társasjáték mind-mind arra hivatott közösségi játékok, hogy akár az óraközi szünetekben, akár a napközis foglalkozás végeztével tartalmas és szórakoztató időtöltést biztosítson a diákok számára. Az ötlet és az igény a diákok részéről fogalmazódott meg, így a diák önkormányzat és a szülők támogatásával új eszközöket tudott vásárolni az iskola. Kisné Murányi Andrea igazgató örömmel számolt be a diákok ötletéről, hiszen ezek a foglalkozások szinte elfeledtetik a reggel leadott mobiltelefonok létét, és egymással játszanak a tanulók.
Nem minden esetben tudunk kimenni az udvarra, ezért felállítottuk az aulában a pingpongasztalokat, valamint csocsókat. Beszerzésre került a diák önkormányzat és a szülői választmány felajánlásából a babzsák fotelek, tehát ilyen kis közösségi teret alakítottunk ki. Délelőtt elsősorban a szünetekben a felső tagozatosok töltik meg az aulát játékos formában, és ők pingpongoznak és töltik el itt a szabadidejüket, valamint délután pedig az alsó tagozatosoknak volt lehetőségük hosszabb időt beosztás szerint itt együtt eltölteni, amivel bővült a kör, az a sakkozás és a társasjáték, mert kialakítottunk a gyerekeknek egy olyan területet is, ahol elvonulhatnak, és nagyon szívesen töltik be itt élettel az aulánkat. Ugye iskolánkban a gyerekek leadják a mobiltelefonokat a nap elején, persze tanítási órákon, ha szükség van rá, akkor használják, de nem is jut eszük be, hogy elővegyék. Tehát sokkal szívesebben játszanak együtt, a szociális kompetenciáik fejlődnek, és öröm látni azt, hogy fiúk, lányok felváltva az osztályközösségen belül szívesen játszanak együtt. Sokkal több mosolyt látunk a gyerekek arcán ezeken az alkalmakon, valamint ugye nagy lehetőség a mi intézményünknek, hogy az udvaron is több területen el tudnak a gyerekek különülni és különböző sporttevékenységeket folytatni, valamint a tornatermünkben is lehetőség van három részre osztott tornateremben különböző sportfoglalkozásokat megtartani, tehát igazából ki tudjuk használni.
A 2024-es esztendő kiemelkedő jelentőségű volt a 125. születésnapját ünneplő Herman Ottó Múzeum számára. A Miskolci intézmény az év múzeuma lett, és az év kiállítása külön díjat is elnyerte. Emellett új időszaki és állandó kiállítások nyíltak, új kiállítótereket és épületeket avattak, a múzeum pedig konferenciák, szakmai rendezvények helyszíne volt. A részletekről Szolyák Péter, a múzeum igazgatója adott tájékoztatást.
Gyakorlatilag a tavalyi évből és az elmúlt évek törekvéseit figyelembe véve valóban ez a legrangosabb dolog, amit most itt elértünk, és különösen jól esik szerintem minden egyes munkatársnak, nem csak nekem, hogy ezt most már a Herman Otto Múzeum, amelyik ugye tavaly ünnepelte 125. évfordulóját, immáron másodszor is elnyerte. Az elsőt egyébként a 100 éves jubilom alkalmával, de nyilván ez nem jubileumoknak szól ez a díj, hanem valóban vizsgálják a fejlődést, a működést különböző szempontok szerint. Mi egyébként úgy gondoltuk, hogy 2025-ben pályáznánk erre a díjra, de megelőztek minket, mert a Skansen Múzeumi Oktatási Központjának az igazgatónője Nagy Magdolna, látva a korábbi évek működését, úgy gondolta, hogy esetleg javasol minket erre, és egy nagyon szép ajánlást küldött ezzel kapcsolatban, nekünk is biztatott arra, hogy pályázzuk meg. Na most ebben az ajánlásban, illetve abban a szempontrendszerben, amit összeállítottak, ebben három dolgot emeltek ki a múzeum működésével kapcsolatban. Ez az egyik a megújulás volt, a másik a társadalmi felelősségvállalás, a harmadik pedig az ismeret átadás annak a módjai. Ebben a három kategóriában igyekeztünk megmutatni magunkat a 2024 előtti néhány évben. Itt 2-3 évet kellett összefoglalni ebben a pályázatban, és nagyon szerencsés volt valóban, a csillagok nagyon jól összeálltak, hogy 2024-ben több fejlesztésünk is révbe ért, illetve hát rangos kiállításokat nyitottunk. Ezek valóban mind számítottak, de összességében az egész utat nézték, én azt gondolom, a bírálók, az ítészek, és hát ebben sikerült jól szerepelnünk. A Veszprémi Múzeum volt még, amelyik versenyzett ugyanebben a kategóriában, nyilván többen is voltak, kis kategóriákban is indultak múzeumok, úgyhogy valóban nagy büszkeség ez. Most, hogy mik voltak ezek a fejlesztések, már 2016-tól ugye Barna György helyi miskolci vállalkozó és műgyűjtő halálát követően elindult egy folyamat, amiben egy fejlesztést tűztek ki célul, egy új épületet gyakorlatilag a múzeum számára. Ez menet közben változott, eredetileg a Barna György gyűjtemény megmentése és bemutatása lett volna a cél. Aztán utána több szempont miatt is ezeken a terveken változtatni kellett, és így lett belőle már a új képtár. De egyébként még 2019-ben, még Krizálkos polgármester úr irányítása alatt volt a város, akkor sikerült elérnünk azt is több egyeztetés során, hogy ne csak ez az új képtári épület rész valósuljon meg, és benne a kiállítások, hanem a korábban a bükkábrányi mocsárciprusoknak épített konzerváló csarnokot is, ha lehet, akkor ezen pályázat keretében újítsák föl nekünk. És így került sor arra, hogy tavaly április 30-án nem csak az új képtárat két állandó kiállítással, de ezt a felújított épületet immáron látványrestaurátor műhelyként szintén sikerült átadni. Ez a látványrestaurátor műhely egyébként pont a Barna György gyűjtemény megmentését szolgálja, azóta is dolgoznak a kollégáim ennek a gyűjteménynek a konzerválásán, restaurálásán. A kulturális kormányzatnak pár évvel ezelőtt volt egy nagyszerű ötlete, mégpedig a Géniusz program beindítása, és mi két dologra is pályáztunk ezen belül. Az egyik valóban egy kiállítás volt, mintegy 70 millió forintot sikerült elnyernünk arra, hogy régészeti állandó kiállítást építsünk meg. Ez azért nagyon fontos, mert emlékeim szerint még 2007-ben bontotta le a múzeum, illetve hát elődeim nyilván kényszerből a korábbi nagy állandó régészeti kiállítást a papszeri kiállítóépületben. És azóta a régészeti gyűjteménynek, a régészeti tár munkatársainak nem volt lehetősége arra, hogy kicsit nagyobb kaliberrel mutassák meg a tevékenységüket. Azt tudni kell, hogy a leggyorsabban gazdagodó gyűjtemény az a régészet. Ez szinte azt lehet mondani, hogy a múzeum történetének igen jelentős részében így is volt. Amióta pedig léteznek nagy beruházások, autópályásatások, stb., azóta ez duplán így van. Tehát egy rendkívül gyorsan gyarapodó gyűjteménynek a titkait, a kincseit már nagyon időszerű volt bemutatni, és a Géniusz keretében ugye erre pályáztunk. Nem egy szokványos kiállítást valósítottunk meg, hanem ahogy a neve is mutatja, régészeti látványraktárat építettünk. Vannak klasszikus elemei is ennek a kiállításnak, úgyhogy van egyébként klasszikus címe is, ez pedig nem más, mint Találmányok a földből. Ebben a kiállításban, ami egy szokatlan helyszínen valósult meg, a Tímármalom utcai raktárbázisunkon, ott, ha jól emlékszem, 2700 tárgyat mutatunk be körülbelül egy gyönyörű vitrínrendszerben. Ez az egyik oldala a kiállításnak. Tulajdonképpen az őskortól egészen a kora újkorig mutatjuk meg a megye értékeit, tehát nem csak a városét, hanem ugye a megyei hatókörű múzeum vagyunk, tehát a megye értékeit. És ezen kívül egy nagyon komoly múzeumpedagógiai program és némi interaktivitás is gazdagítja ezt a kiállítást.
Az automatikus mérőállomásokon a szállópor koncentrációja túllépte a tájékoztatási küszöbértéket, ezért Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere elrendelte a füstködriadó tájékoztatási fokozatát, közölte a Vármegye Székhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya a távirat irodával. Mint írták, az előrejelzések szerint nem várható jelentős levegőminőség javulás a következő napokban. Emiatt az önkormányzat arra kéri a lakosságot, vegyen részt a szmog helyzet mérséklésében többek között azzal, hogy személyautó helyett közösségi közlekedéssel utaznak az emberek. A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy tájékoztatási fokozat idején tilos bármilyen nyílt téri égetés. Ennek betartására és fokozott ellenőrzésére a polgármester az önkormányzati rendészetet bízta meg. Válságköltségvetést fogadott el a gyöngyösi képviselőtestület. A döntés célja az, hogy elkerüljék a város működő képességének összeomlását, emellett pedig a pályázatokat is újra kell gondolni. A részletekről Szókovács Péter polgármestert kérdezzük.
Polgármester úr, 1.345.000.000, ez volt azaz bűvös száma, viszont hiányt jelölt. Ez egy válságköltségvetés, amelyet elfogadott a képviselőtestület elmúlt héten csütörtökön. Egyrészt mi volt ennek az oka, hogy ilyen tervezési hiánnyal kellett már elstartolni a költségvetésnek?
Ugye a költségvetés tervezés az egy hosszú folyamat. Vissza kell tekintenünk még a 2024-es évre, az előző évre, kell egyfajta mérleget vonni, és látnunk kell, hogy honnan indultunk. Sajnos az kimondható, hogy a 2024-es év három részre tagolódik. Ugye 2024. januártól júniusig az abszolút egy kampányidőszak volt. Igen magas költésekkel és költség oldalon eléggé elbillent a városnak a költségvetésének a mérlege. A következő szakasz pedig egy júniustól októberig terjedő időszak, ami sajnos még ennél is egy jóval felpörgetettebb kiáramlást, úgynevezett kötelezettségvállalásokkal terhelt időszakot jelentett. Sajnos, ki kell, hogy mondjam, az előző városvezetés úgy költekezett, mintha nem lenne holnap. Annak a veszélye merült fel, hogy feléjük Gyöngyösnek a jövőjét. Amikor hivatalba léptem, októberben, akkor nagyon-nagyon szoros költségvetési, olyan jellegű tervezést kellett bevezetnünk, amellyel elkerülhettük és elkerültük azt, hogy adott esetben egy adósságrendezési eljárás, és a legvégső esetben pedig egy csődbiztos kerüljön a város élére. Ennek a költségvetésnek a megtervezése, a 2025-es évnek a megtervezése egy nagyon szoros, valóban egyfajta válságköltségvetés. Egyik része az, hogy le kellett faragnunk a kiadásokat, és a bevételeket pedig maximalizálnunk kell.
Polgármester úr, ennek ellenére, hogy ilyen jelentős összegről beszélünk, mit sikerült elfogadni, és akkor ide tartozik az a rész is, hogy átvilágítási folyamatot rendeltek el még az elmúlt évben, aztán most már erről is van információ, úgyhogy ezt a kettőt akkor próbáljuk most egy komponensként kezelni.
Valóban ez a kettő téma, ez összeér. Az átvilágítást azért tartottuk fontosnak megindítani 2024 novemberében, hogy lássuk, hogy honnan indultunk. Legyenek olyan adataink, információink, amelyek segítik a költségvetés tervezését. Lássuk, hogy hogy áll a hivatal, az önkormányzat, és azok az önkormányzati cégek, amelyek számos fontos feladatot látnak el. Volt egy úgynevezett informális ülés, amelyben ismertettem a nagyon-nagyon súlyos problémákat a testület tagjaival. Itt arra kértem őket, hogy közös gondolkodással és előre mutató ötletekkel próbáljuk ezt a fajta hiányt kezelni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán zömmel erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délelőtt a Tiszántúlon is megvastagszik a felhőzet. Az ország nyugati felén kétharmadán több helyen is lehet eső, zápor, amely délutánra általában megszűnik, de délnyugaton tartósabb csapadék is előfordulhat. Az északira forduló szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 8 és 15 fok között várható, de az északi középhegységben, Budapest körül és az Alföld északnyugati részein néhány fokkal hűvösebb lesz. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 25-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Farsangi kavalkádot szervezett a Rotary Klub Nyírség. Idén a NAV már adategyeztetési eljárást is kezdeményezhet. Ezek mai műsorunk főbb témái. A Rotary Klub Nyírség farsangi kavalkádot szervezett a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. A farsangi eseményen csaknem 200 gyermek vett részt, köztük sérült tanulók is. A rendezvényen aktív szerepet vállaltak fiatal önkéntesek is. A részletekről Dickóné Untener Mónikát, a Rotary Klub Nyírség ifjúsági felelősét hallják.
A Rotary Klub Nyírség életében ez lesz az első farsangi kavalkádunk. 200 gyereket láttunk vendégül ma délelőtt itt a Váci Mihály Művelődési Központban. 150 fogyatékkal élő gyereket, a Ridenszből, a Bárciból és a Göllesből, és 50 tanulót pedig a Kazinczy Ferenc Tagintézményből, ahol a Rotarynak a legfiatalabb családja él és működik, és ők az early aktosok. Így leszünk 200-an, és a ma délelőttnek az lenne a lényeg, hogy nagyon szép színes programokkal, feladatokkal készültünk a gyerekeknek, amit kéz a kézben együtt is a fogyatékkal élők és az egészségesek teljesíteni tudnak, és az lenne a lényeg, hogy érezzék jól magukat. A tisztújításról pedig annyit szeretnék mondani, hogy a mai délelőtten vendégül látjuk és elfogadta meghívásunkat Tari Anna Mária Magyarország Rotary kormányzója és az alkormányzó asszony Lukácsné Csizmadia Gabriella, és az ő közreműködésével új interaktusokat fogunk avatni, akik csatlakoznak a középiskolás szinthez, és lesz egy early aktavatásunk is, akinek nagyon tetszik, ugye, hogy a gyerekek hogy dolgoznak az iskolában, és ő szeretne csatlakozni a klubhoz. Úgyhogy így egyre többen vagyunk, és mi nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és még azt el kell mondani, hogy Nyíregyháza az egyik olyan város a Magyar Rotarynak a történetében, ahol van általános iskolás szint az örliak, a középiskolás szint az itnerak, és most alakulóban van egy egyetemi rotaraktunk, és ugye itt vagyunk még két klubbal is a Rotary.
Most pedig Taranna Máriát, a Rotary Magyarország kormányzóját hallják.
Gyakorlatilag az interaktusok mint egy mentor tudnak szerepelni az early aktusok mellett. Az interaktusok már gyakorlatilag felnőttek, tehát hogy visszaemlékszem erre az életkorra, már megvoltak a saját elképzeléseim, meg a saját akaratom, hogy mit szeretnék csinálni, és az hogyan szeretném elérni. Az early aktusoknak még lehet, hogy egy kicsit segíteni kell, hogy meglássák a dolgokat, és hogyha valamit kitalálnak, akkor azt hogyan kell megvalósítani. Vagy abban például, hogy ha pályát akarnak választani, melyik középiskolában tanuljanak tovább, ebben tudnak nekik segíteni az interaktusok.
Nem feltétlenül ellenőrzésen kell, hogy kiderüljenek a hibák. Idén a NAV már adategyeztetési eljárást is kezdeményezhet. Az eljárás teljes folyamata elektronikusan zajlik az ügyfélportálon, így egyszerűen gyorsan online tisztázhatók az eltérések. Már kiküldte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az első felhívásokat. Az érintetteknek 15 napjuk van a hibák javítására. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén már adategyeztetési eljárást is kezdeményezhet, így nem feltétlenül ellenőrzésen kell, hogy kiderüljenek a hibák. Az eljárás teljes folyamata elektronikusan zajlik az ügyfélportálon. Február 24-én küldte ki a NAV az első felhívásokat, az érintetteknek 15 napjuk van a hibák javítására. A NAV kockázatelemzői a súlyosabb eltéréseket vették górcső alá. Azokat a cégeket szűrték ki, akiknek az online számla és online pénztárgép forgalma jóval magasabb volt, mint az az összeg, amit az ÁFA bevallás értékesítése vonatkozó soraiban feltüntettek. Mivel az adategyeztetés egy teljesen új eljárástípus, erre még nemzetközi példa sincs, az első felhívásokat nem minden érintett kapta meg. Ezúttal egy alaposan leválogatott szűk körnek küldte a tárhelyére a felhívást a NAV. Az érintettek a felhívásra az ügyfélportálon kialakított felületen néhány kérdésre válaszolva tisztázhatják az eltérést. Jelezhetik például, hogy már javították a hibát, vagy hogyha már önellenőrzést is benyújtottak, de azt is jelezhetik, hogyha szerintük az eltérés nem valós, a jelzett hiba szerintük nem áll fenn. Az új adategyeztetési eljárás partnerként kezeli az adózókat. A hivatal elsőként őket kérdezi meg az észlelt hiba okáról, és elsőként ők kapnak lehetőséget a javításra is. A NAV csak akkor szankcionál, ha az érintett a felhívásra 15 napon belül nem reagál. Ekkor a bírság 300 000 forint. A korábban már többször és súlyosan mulasztó, kockázatos besorolású cégek esetében a mulasztási bírság magasabb, 390 000 forint. Ha az együttműködés, a javítás elmarad, akkor revízió is indulhat. Ezért fontos, hogy minden érintett kihasználja az adategyeztetés kínálta előnyöket, és 15 napon belül az újfajta eljárásban tisztázza az adateltérést. Akik most nem kapnak értesítést, de tudják, hogy érintettek lehetnek, érdemes már most rendezniük az eltérést, mert az online adatok és az áfa bevallás eltérését tisztázandó eljárások folytatódnak tovább. A NAV egyik fő feladata a tisztességes adózók és a költségvetési bevételek védelme, ezért mindent megtesz a család, szabályokat kijátszó, online adatokkal trükköző vállalkozások kiszűrése érdekében. Úgy, hogy a lehető legkevésbé terhelje a szabályszerűen működő adózókat. Erre az egyik legalkalmasabb eszköz az adategyeztetés.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Ferenc pápa állapota enyhén javult. Hétfőn dolgozni is tudott. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont tegnap 18 óra 38 perckor. Ferenc pápát február 14-e óta kezelik a római Gemelli klinikán. A Szentatya egészségügyi állapota, bár továbbra is kritikus, enyhe javulást mutat. Hétfőn nem fordult elő asztmatikus légzési krízis. Egyes laboratóriumi vizsgálatok eredménye javulást mutatott. Az enyhe veseelégtelenség megfigyelése nem ad okot aggodalomra. Az oxigénterápia folytatódik, bár kissé csökkentett áramlással és oxigén százalékkal. A Szentatya hétfőn délelőtt részesült az eukarisztiában, délután pedig újra megkezdte munkatevékenységét. Este felhívta a gázai plébánia plébánosát, hogy kifejezze atyai közelségét. Ferenc pápa köszönetet mondott Isten egész népének, amely az elmúlt napokban összegyűlt, hogy imádkozzon egészségéért. Olvasható a Szentszéki Sajtóközpont hétfő esti közleményében. Tegnap este 9 órakor Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár vezetésével rózsafüzért imádkoztak a Szent Péter téren, Ferenc pápa és minden beteg egészségéért. Az imához csatlakoztak a Rómában tartózkodó bíborosok, a vatikáni kúria munkatársai, a városban szolgáló papok és nővérek, valamint a hívők is. Jelen voltak a római, pápai magyar intézet hallgatói is. Az ima alatt a Szent Péter bazilika nagy részét sötétben hagyták, csak a loggia emeletét világították ki, és a bazilika előtti szabadtéri oltárt, amelynek közepére a várost oltalmazó Szűz Mária ikonját állították. A kép közelében üresen helyezték el azt a széket, amelyen Ferenc pápa szokott ülni. A keresztények 2000 év óta imádkoznak a veszélyben lévő vagy beteg pápáért. Most is, amióta Ferenc pápát a Gemelli klinikán kezelik, erőteljes ima emelkedik az Úrhoz a hívek és a keresztény közösségek részéről. Hétfő estétől mi is nyilvánosan csatlakozunk, innen, a pápa otthonából, mondta Pietro Parolin. A bíboros a betegeket védelmező Szűz Mária közbenjárását kérte az egyházfő minél gyorsabb felépüléséért. Aki reményét az Úrba veti, nem csalatkozik. fogalmaztak az ukrajnai püspökök a háború kezdetének harmadik évfordulóján közleményükben. Az ukrajnai római katolikus püspöki konferenciának a teljes körű orosz invázió kezdetének harmadik évfordulója, azaz ma alkalmából közzétett felhívásában azt írják. A remény nem csal meg. A rómaiaknak írt levél e szavaival kezdődik az a bulla, amely jubileumi évet hirdetett az egyetemes egyházban. Látjuk, hogy Ukrajnában hogyan működik az isteni gondviselés az egyház történelmében. Amikor 2022-ben elkezdődött a teljes körű orosz invázió, a Szent Keresztnek szentelt évet tartottuk. A következő évben Ukrajna védőszentjének, Szent Mihály arkangyalnak a közbenjárását kértük. Ebben az esztendőben pedig a keresztény remény erényének jegyében élünk. Éppen ez az isteni gondviselésbe vetett remény teszi lehetővé számunkra, hogy hittel tekintsünk mindarra, ami hazánkban és a világban történik. Az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia továbbá kifejezi mély háláját a katonáiknak, akik kockára teszik életüket szülőföldjükért, valamint kifejezik őszinte köszönetüket a Szentatyának, Ferenc pápának minden erőfeszítésért, amellyel lehetővé teszi, hogy a világ ne feledkezzen meg Ukrajnáról, szűnni nem akaró imájáért értünk, valamint az apostoli szentszék minden erőfeszítésért, amelyet a diplomácia terén fejt ki annak érdekében, hogy hadifoglyaink továbbá az ideglenesen megszállt területekről az oroszok által erőszakkal elhurcolt polgártársaink és gyermekeink hazatérjenek. Harmadik éve segíti a katolikus Karitász az Ukrajnából menekülőket, közölte a szervezet sajtóközleményében. 3 éve tart már az az ukrajnai háború, melynek következtében milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat, idegen országokban keresve menedéket. A katolikus Karitász a krízis első napjaitól kezdve személyes jelenléttel segíti mind a hazánkba érkező menekülteket, mind pedig azokat, akik Ukrajnában maradva kerültek nehéz helyzetbe, több százezer főt segítve így. A konfliktus harmadik évfordulóján azonban a szervezet hangsúlyozza. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez nem csupán egy szám, hanem minden szám és minden háború sír mögött emberi sorsok és életek vannak, amelyek örökre megváltoztak. Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója hangsúlyozta. Most, hogy a remény szent évébe léptünk, bízunk benne, hogy a békéért mondott imáink meghallgatásra találnak, és az ez irányú törekvések valóra válhatnak. A katolikus Karitász folyamatosan nagy erőkkel támogatja mindazokat, akiknek életét a háború felforgatta. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal van lehetőség támogatni a szervezetet, valamint online adományozásra is lehetőség van a katolikus Karitász honlapján keresztül. Sokrétű eredményei vannak a határon túli oktatási és egyházi épületek felújítását célzó törekvéseknek. Jelentette ki Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Alistálon, ahol részt vett a megújult helyi plébánia templom újra szentelésén. Az államtitkár elmondta, az alistáli példa is azt mutatja, hogy az elmúlt években a magyar kormány azon törekvései, hogy új oktatási intézmények épüljenek, illetve templomok és egyházi épületek újuljanak meg a határon túli területeken is, mára meghozták az eredményüket. Aláhúzta, az elmúlt évek ezen irányú törekvései elsődlegesen az ott élő magyaroknak segítettek abban, hogy megőrizzék hitüket, nyelvüket és magyarságukat, ám emellett a szlovákoknak és a helyi gazdaságnak is hasznára váltak, és a két nemzet közti viszony javításához is hozzájárultak. A mintegy 2000 lelket számláló, túlnyomó többségükben magyarok lakta Csallóközi település, Szent Márton temploma, Árpád-kori templom, még a 11. században épült. A templomot az elmúlt 2 év során részben helyi adományokból, részben pedig az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság mintegy 70 000 eurót, megközelítőleg 26,5 millió forint kitevő támogatásának köszönhetően sikerült megújítani. A belső felújításon átesett templomot vasárnap Orosz János, a Nagyszombati Egyházmegye érseke ünnepi szentmise keretében szentelte újra. Bábel Balázs Kolocsa kecskeméti érsek metropolita vette át idén a Párma Fidei Hit Pajzsa díjat, a kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést szombaton a Kecskeméti Piarista Iskola gimnáziumi dísztermében. Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, nem lehet összesűríteni 100 millió ember szenvedését, halálát 24 órába, akik az istentelen kommunista erőszak tombolásának áldozatai lettek. A díjátadón az első cigány származású boldoggá avatott ember Ceferino életútját idézte fel, aki többször is tanúságot tett hitéről, és akit a spanyol polgárháború idején több társával együtt lőttek agyon, mint mondta. Bábel Balázs érsek is megszenvedte a kádári kommunista rendszert, hiszen egy erdélyi kiránduláson több mint 100 könyvvel elfogták, majd később nagyítóval nézték őt, illetve kapcsolatait és elemezték szentbeszédeit. Sajgó Szabolcs jezsuita atya laudációjában arról beszélt, hogy a díj az igazságosság jegyében a meghozott áldozat elismerése. Közössége tartozik ezzel az áldozathozónak, tette hozzá. Úgy fogalmazott, Bábel Balázs személyében nem csak az áldozatának elismeréséről van szó, hanem mindazon áldozatok elismeréséről, amelyeknek ő részben gyümölcse. Hozzátéve, vagyis elismeréséről az üldözés, a megalázás, a jogfosztás, a másodrendű állampolgárság vállalásának, a hitért, a szülei, a környezete, az egyszerű hívek, a paptársak részéről. Továbbá elődeitől kiemelten a Regnum Marianum közösség tagjai részéről, amelyhez 1981-ben csatlakozott, tudva, hogy ezzel az üldöztetést is vállalja, mondta. A Regnum Marianum még a 19. század végén alakult, hogy továbbadja a jobb, emberi bélet evangéliumát a társadalom azon tagjainak, akik nem vagy rosszul ismerték, különösen a tanoncok, a munkás fiatalok rohamosan növekvő rétegének, ismertette. Felidézte, később a 20. század elején Magyarországon is elinduló cserkészet első csapatai között találni a Regnum Marianum csapatát. Nem csoda hát, hogy a kommunista hatalomátvétel után nem csak a cserkészetet számolták fel, hanem a Regnum Marianumot is megpróbálták megsemmisíteni, mondta. Hozzátette, jól tudta tehát a fiatal pap, mit vállal az illegális közösséghez tartozással. Sajgó Szabolcs szerint Bábel Balázs könyveiben, tanításaiban, egész életében tanúságot tesz arról, hogy a hite adja az erőt minden nehézség közepette, hogy a nagyobb jóhoz, mindannyiunk nagyobb javához hű legyen, bármilyen nehézség, ellenszél vagy megpróbáltatás éri. Bábel Balázs Kolocsa kecskeméti érsek a díjátadó helyszínéről szólva arról beszélt. A Kecskeméti Piarista Iskolában töltött 4 év során erősödött meg hite, tanárai, különösen hitoktatói által. A díjátadón elhangzott, hogy az elismeréssel kapcsolatosan az elmúlt években 3 kötet is megjelent. A Hit Pajzsa díj története képekben, a Hit Pajzsa díjasok a Mária Rádióban, és a Krisztusba kapaszkodva Emléknap és Hitpajzsa díj a kommunizmus áldozatainak címmel. Horváth Béla díjalapító legutóbbi kötet szerzője elmondta, kortörténeti dokumentumként beszerkesztették az Emléknap születéséről szóló parlamenti jegyzőkönyv szó szerinti leíratát, de a könyvben helyet kaptak az eddigi kitüntetettekkel folytatott beszélgetések is. A Párma Fidei Hitpajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. Az elismeréssel járó díjat Miletics Katalin Janka éremművész Bencés Obláta készítette. A plakett közepén Szent Gellért püspök és vértanú látható. A 24. alkalommal megrendezett díjátadón Bábel Balázs érseket a Párma Fidei Hit Pajzsa díj alapítvány külön díjával, Horvai János szobrászművész Jó Pásztor című alkotásának kisméretű szobrával is megajándékozták. A Szent Évhez kapcsolódóan Ferenc pápa által meghirdetett ifjúsági zarándoklatra egyházmegyénkből is szeretnénk a 18 és 30 év közötti fiatalokat elvinni 2025. július 27-e és augusztus 4-e között Rómába. A zarándoklat költsége előreláthatólag 180 ezer forint, melynek egyharmad részét az egyházmegye, egyharmad részét a plébánia és egyharmad részét a résztvevő fizeti. Az összeg tartalmazza az autóbuszos utazás, szállás és étkezés, valamint az utasbiztosítás költségeit. Kérik, hogy a részt venni szándékozók február 26-áig küldjék el az ifjusagkukac@egriegyházmegye.hu e-mail címre az alábbi adatokat. Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, elérhetőség, valamint plébánosi ajánlás. Egész napos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében február 27-én csütörtökön 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit! Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a koresti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Szabadság madarakba rejtve, sose fény nem alszunk aranyos bilincsben, hadd Csak egy újabb magányos este, mindenről te jutsz eszembe. Érzem, hogy lehetett volna valami, de helyettem már más valaki, és felhívnálak, de nem merem. Én ezt az egészet már nem értem, hogy hogyan lehetséges egyáltalán, hogy szerethetlek ezután. Hát szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, és keringő szeretnél, oh, a gellért a nyár. Szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, és keringő szeretnél, oh,
a régió sportja.
Magabiztosan kezdték az évet a Deac Shotokan karatékái hajdunánáson. Bójákat, karikákat, botokat és kosárlabdákat tartalmaz az az eszközcsomag, amelyet a nyíregyházi kosárlabda klub adott, a nyíregyházi Bem József általános iskola Gárdonyi Géza tagintézménye számára. A parlamenti válogatott ellen fociztak a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei képviselők. Szakmai értekezletet tartott a Sajóvölgye focisuli. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Magabiztosan kezdték az évet a Deac Shotokan karatékái hajdunánáson. A debreceniek az ötödik helyen végeztek a klubok közötti pontversenyben. A Shotokan Karate Stílus Szövetség szervezésében hajdunánáson rendezték a 15. Hódos Imre Karate Kupát, amin 29 egyesület 254 versenyzője adta le nevezését. Az ország egész területéről érkeztek versenyzők és a Partiumból is. Az egyetem karatékái az ötödik helyen végeztek a klubok közötti pontversenyben, ami biztató előjel. Bójákat, karikákat, botokat és persze kosárlabdákat tartalmaz az az eszközcsomag, amelyet a nyíregyházi kosárlabda klub adott, a nyíregyházi Bem József általános iskola Gárdonyi Géza tagintézménye számára. Az eszközök a kosárpalánta programban résztvevő alsós diákoknak segítenek megismerkedni a kosárlabdával. Makrai Lászlót, a nyíregyházi kosárlabda klub elnökét hallják.
A kosárpalánta programot a Magyar Kosárlabda Országos Szövetsége indította 2015-ben az akkor létrehozott kosárpalánta irodával. 2017-től indult az Országos Kosárpalánta Bajnokság is. Kosárpalánta program tulajdonképpen az általános iskola első, második és harmadikos gyerekeinek kínál egy olyan mozgás lehetőséget, amikor mi nem kosárlabdáznak, de a labdás ügyességi fejlesztés történik, megismerkednek a sportág alapjaival, és inkább sorversenyeket, labdás versenyeket játszanak. Ezután következik a komolyabb kosárlabda, a kenguru és gyermekbajnokság 11-12 korosztályban. A megyében összesen 7 oktatási intézményben vagyunk, Nyíregyházán 6-ban, illetve a 7 oktatási intézményben 19 csapatunk van az Országos Kosárpalánta Bajnokságban és programban, aki részt vesz. Létszámban természetesen a futball után a kézilabdát utolérve második-harmadik helyen van a kosárlabda sport. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub ebből a szempontból szerencsés helyzetben, amint mondtam, a 19 kosárpalánta csapat az kb. 190 gyereket is jelent kapásból. Ezen kívül van U11 korosztályban 2 csapatunk, U12-ben, U14-ben és U16-ben is, tehát több mint 300 kosárlabdázónk van csak a Nyíregyházi Kosárlabda Klubnak. Ezen kívül Nyíregyházán még több sportszervezet foglalkozik kosárlabda, fiú kosárlabda oktatással, edzéssel. Tehát ez a létszám kb. 1000 fő, aki kosárlabdázik Nyíregyházán, nagyon nagy szám. A Nyíregyházi Tankerületi Központtal 2022-ben kötöttünk egy 4 éves megállapodást. A megállapodásban azt vállaltuk, hogy a megállapodás idejét minden kosárpalánta partneriskolán 2 eszközcsomagot kap. 2022-ben itt kezdtük a Gárdonyiba, azóta kapott a másik 2 tankerületi központos iskola és eszközcsomagot, és most jön a második eszközcsomag, tehát minden iskola 2-szer fog majd kapni egy ilyen értékes, több 2-300 000 forint értékű eszközcsomagot.
Most pedig Pécsi Beáta Ágnest, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
Nagyon fontos nekünk ez a segítség, hiszen a mozgás, a sport az a gyerekek életében nem csak a tanulás szempontjából, de az egészség szempontjából is nagyon fontos. Ugye a mindennapi testnevelésen túl, hogyha élményszerűen tudnak a gyerekek testnevelés órán tanulni, és most éppen a kosárlabdáról van szó, ennek mi nagyon örülünk. Tehát akkor, amikor az erőforrás, a lehetőség és a szándék ilyen gyümölcsözően tud összegződni, és hát ugye nem sokára meg fogjuk látni, hogy a gyerekek milyen ügyesen játszanak, és milyen játszva tanulnak, ennek a tankerület is nagyon örül. Minden tanévben, minden gazdasági évben azon vagyunk, hogy kihasználjunk minden erőforrás lehetőséget, pályázatokat, és a tankerület a saját pénzéből is újít fel infrastruktúrát.
Végül Mészárosné Dorida Csilla testnevelőt hallják.
Ez az eszközcsomag azt a célt szolgálja, hogy a kosárpalánta programban résztvevő gyerekeknek azt a mozgásanyaghoz szükséges eszközt tudja biztosítani, amivel tudják a gyerekeket széleskörűen fejleszteni. A programnak az a cél egyébként, hogy ezeket a megalapozó sportágoknak a mozgásanyagát is be tudja illeszteni, ilyen például az atlétika, a gimnasztika mozgásanyaga, vagy akár a küzdősportoké, és mindehhez kapnak hozzá eszközöket a gyerekek most. Úgy gondolom, hogy nem a kosárlabda számára kell elsősorban megfogni a gyerekeket, hanem először is a sport, a mozgás számára. Ez a legfontosabb, hogy megszerettessük velük azt, hogy sportolni jó. Ezt a célt is szolgálja ez a program, hiszen nagyon változatos és sokrétű gyakorlat anyaggal rendelkezik, és amikor a gyerekek megszerettek mozogni, akkor lehet majd nekünk sportszakembereknek kiválasztani őket, hogy valójában melyik is az a sport, ami jó fog nekik állni. Az U11-U12-es korosztálynak az a legfontosabb cél, hogy bevezessük őket magának a játéknak, a kosárlabda játéknak a világába, elkezdenek mérkőzéseket játszani, elkezdenek fejlődni abban a tekintetben is, hogy hol tartanak, hova kell még tovább menniük, de valójában itt is még az a cél egyértelműen, hogy jól érezzék magukat mindeközben, megszeressék immáron a kosárlabda sportágat, és hogy el tudjuk őket kötelezni a sportág iránt.
A parlamenti válogatott ellen fociztak a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei képviselők. Magyar Zoltánt, a parlamenti válogatott szövetségi kapitányát hallják.
Most ez a második fellépésünk, voltunk a Ludovikán egy nagy tornán, ahol fokhias a második lett a csapat. Magam sem voltam ott, a segítőmre bíztam, mert pont a M4 sportgála délutánján meg estéje volt, de helytálltak a fiúk. Én 15 éve kaptam a felkérést, 127 nevem van, de természetesen sok már elhunytak, kiöregedtek, de azért mondom, hogy ennyi, mert aki egyszer itt játszott, az örökké a csapat tagjának érzi magát, ez azért van, mert jó a közösség. Sok meghívásunk van, köztük ilyenek, mint a nemzeti összetartozás torna, ugye, amit az elszakított országrészeket csinálunk. Éppen a közeljövőben fogunk leülni a házelnökkel, a parlamentes elnökével és az egész éves programot átbeszéljük.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Amikor Román István főispán úr ezt a rendezvényt megálmodta, akkor pontosan az volt a cél, hogy valóban egy olyan baráti, közéleti és sportrendezvény jöjjön létre, amely akár hagyományt teremtve majd a jövőben, mindig egy ilyen téli időszakban azért egyrészt azokra az értékekre is felvi a figyelmet, amelyre itt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyébe büszkék vagyunk, és azokra a sportértékekre is, hiszen itt a mérkőzés után majd a Spari stadion Jonnyába is kimegy a kis társaság, és megnézzük azt, amire úgy gondolom, hogy nem csak Nyíregyháza megyei jogú város büszke, hanem az egész vármegye is, és úgy gondolom, hogy itt valóban, hogyha a sportot a közélettel összekapcsoljuk, akkor egy olyan egyveleg jön létre mindig, amelyből mindig lehet kamatoztatni, és mindig lehet olyan barátságokat és olyan előnyöket leszűrni, amely úgy gondolom, hogy nem csak a társas kapcsolatok szempontjából jó, hanem biztos vagyok benne, hogy maga a közösségi élet szempontjából is nagyon jó, és ezzel valóban példát is szeretnénk állítani, üzenni is szeretnénk. És egyszerűen persze mindenki jól szeretné érezni magát, mert az a sport mindig olyan közösséget teremt, pláne a labdarúgás, amelyben úgy gondolom, hogy valóban mindenki meg tudja találni a helyét. Tehát azért, hogyha belefújnak a síbba, akkor ott a barátságok egy picit megszűnnek, és hát természetesen mindenki be a győzni vágyas ugyan, de úgy gondolom, hogy egy mérkőzésre nem is lehet másképp felmenni. De ami úgy gondolom, hogy azért mégiscsak a legfontosabb, hogy amint vége van a mérkőzésnek, akkor utána újra a barátságé a főszerep, és meg lehet beszélni azokat a momentumokat, meg lehet beszélni azokat a meccs szituációkat, amelyek azért egy-egy ilyen kemény összecsapáson elő-elő fordulnak. Ez hozzátartozik a labdarúgáshoz, így szeretjük.
Szakmai értekezletet tartottak a Sajóvölgye focisulinál. A részletekről Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Hál' Istennek itt a Koleszár György szakmai igazgató szavával kezdeném. Azzal zárta most, hogy nagyon jó őszünk volt, és tényleg az volt, de természetesen van mit javítani, van mit fejleszteni. Bizakodóak vagyunk, hogy egy jó 25-ös évbe tudunk belekezdeni. Minden területen igyekeztünk most finomítani, akár a személyi összetételen. Örülünk, hogy bővülünk asszisztensedzőkkel, most a talentedzést tovább fogjuk tökéletesíteni, a méréseknél a talentjátékosok nyomon követését fejleszteni fogjuk, és hát egy pár apró szervezési belső dolgot alakítottunk át. Én azt gondolom, hogy jól fog kinézni. A WPASZ által úgymond felrót szakmai vagy egyéb hiányosságokat, azt folyamatában kezeljük. Tehát igyekszünk, és eddig is abba gondolkodtunk az első WPASZ után is, hogy a hiányosságot fejlesztjük, nagyon-nagyon sokat tudtunk rajta javítani, és most ugyanez a cél, hogy minden évben egy picit ez alakuljon. Személyi állományban 24-ben már ami hiány volt, mondjuk erőnléti edző, koordinációs edző, videóelemző, stb. Ezeket hál' Istennek tudtuk pótolni. Ami még hiányosság nálunk is fejlődni kéne, az mindenképpen az egészségügyi részleg, tehát akár a sérülések elkerülése érdekében, akár a sérült játékosok felépítése, vagy éppen az edzések, mérkőzések közbeni adott feladatok. Tehát ebbe fejlődünk kéne mindenképpen. Azt hiszem büszkék lehetünk arra, hogy Kriston István, aki itt volt nálunk képzési igazgató, most bekerült, hát visszakerült Diózsőrbe, mert azért ő Tőzsgyökér és Diózsgyőri, nagyszerű munkát végzett itt nálunk, és közben marad a mi kötelékünkben is. Ő lesz a felelős a DVTK Akadémia és a Sajóvölgye focisuli közötti játékos cserékért, tehát a kiválasztást tűrünk, aki akadémiára került, vagy esetleg aki ott nem fér be az akadémia csapatba, ott az első klubba, hová irányítják a gyerekeket, az a Sajóvölgye lesz. Valamint történt a DVTK Akadémia élén is változás. Egy helyi, nagyon tehetséges fiatalember lett a szakmai igazgató, Vince Richard. Hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a kollégákkal, és vele bízunk benne, hogy ez még tovább viszi azt a jó kapcsolatot, ami egyébként már megvolt a DVTK-val. Természetes, nem dőlhetünk hátra, hogy majd a körzetközpontokból 9 év fölötti gyerekeket esetleg átigazunk, nyilván az is feladat, hanem az az intézményi háló, amit Putnokot és Múcsonyt körülveszi, ott igyekezzünk minél több létesítménybe bent lenni. Ezt Sándor Zoltán koordinátor nagyon jól megszervezte, és minden évben bővülünk, akikhez szerződünk, tehát egy szerződéses partnerekről van szó, ahová kijárunk heti rendszerességgel edzéseket tartani. Ez legfőképpen az általános iskola első, második és harmadik, negyedik osztályos gyerekeit jelenti, és az ott a helyi adottságuk mellett a tornateremben, az iskolaudvaron tartjuk ezeket a foglalkozásokat, és újabb települések csatlakoztak a programunkhoz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.